Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az új énekeskönyvnek a 227. számú énekét keressük ki. Akinek esetleg nincs új énekeskönyve, a régiben a 161. dicséret, a feketében az újban 227. Az első versét énekeljük el fennállva. Siess keresztjén lelki jót hallani. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket tovább a 825-ös számú énekünket kikeresve. A régi fekete énekeskönyvben ez a 479-dik, ezt azt hiszem mindannyian jól ismerjük, 825. dicséretnek mind a négy versét énekeljük végig. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét, amit Józsué könyvéből fogok felolvasni sorozatunk képén, Józsué könyve 6. részének az első 20 versét, Józsué könyvének 6. részének első 20 versét, ezt a helyünket elfoglalva, de nyitott szívvel, figyelemmel hallgassuk végig. Jerikó városa olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki, se be nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak: lásd, én a kezedbe adom Jerikót és királyát vitézharcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszarvból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. És akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre. Józsué Nun fia tehát hivatta a papokat, és így szólt hozzájuk: vegyétek föl a szövetség ládáját. 7 pap pedig vigyen 7 kosszarvból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta: vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. A 7 pap, aki a 7 kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr enőt vonult, és fújta a kürtöket. Az Úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek pedig ezt parancsolta Józsué: ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. Körülvitte tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvették az Úr ládáját. A 7 pap, aki a 7 kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utódvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A 2. napon is megkerülték egyszer a várost. Aztán visszatértek a táborba. Így cselekedtek 6 napon át. Történt pedig a 7. napon, hogy hajnal hasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek: kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell irtani a várost, és az Úré az mindenestől. Csak a parázna Ráháb maradjon életben, mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok. El ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg a réz és a vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott igét, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni gazdagon az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk Istenhez. Hadd köszönjük meg először, mennyei édesatyánk, hogy elhoztál bennünket ezen a mai napon is a te házadba, hogy együtt, közösségben hallgathassuk a te szavadat. Tudjuk, Urunk, hogy már a kezdettől fogva közösségbe hívtad a te népedet. Hadd éljük át ennek ma is az ajándékát, a lelki erejét, és hadd tudjunk, Urunk, kapni abból, amit adni akarsz ma, lelki eledelként mindannyiunk számára. Köszönjük a te szeretetedet, hogy te meg tudod tenni, hogy ahogy pünköstkor, az első pünköstkor mindenki a saját nyelvén hallotta, amit a tanítványok mondtak, most is meg tudod tenni, hogy mindenki az igéből azt kapja, amire szüksége van. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas Úr vagy, hogy erre is van hatalmat, hogy a lelked áradása eljuthat szívtől szívbe. Megköszönjük neked ezt, és köszönjük azt is, hogy kérhetjük, hogy látva az elmúlt hetünket, látva a bűneinket, ne azokra tekints, hanem Jézus Krisztuson keresztül láss minket, és ne elves magadtól, hanem fogadj újra és újra magadhoz, mint mennyei atyához. Kérünk téged, hogy segíts, hogy ebben az időben csak rád tudjunk figyelni. Csak a te szavad legyen a fontos mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy hálát adhatunk azokért, akik egy betegség után jöttek először el az Isten tiszteletre egy műtét után. De kérhetjük azokra is a te őrző kegyelmedet, akik most mennek a héten kórházba, akikre most vár valamilyen beavatkozás vagy műtét. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád a gyászban, eléd hozhatjuk az örömünket, mert ahogy te ígérted, gondod van ránk. Így legyünk, hadd legyünk így most együtt, mindannyian veled. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 714. számú éneket keressük ki. A 714-es számú éneket, akinek esetleg barna énekeskönyv van a kezébe, ő a 625-ös számú éneket keresheti ki. Tehát a 714. vagy a 625. számú ének a barna énekeskönyvben. És két versét énekeljük most imádságként ennek az éneknek. Kettő versét. És próbáljunk a szövegére úgy figyelni, hogy tényleg, mint egy imádságként szóljon Isten felé. Az első vers így kezdődik, te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Kedves testvérek, Isten igéjét, amiről szólni szeretnék ma, Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből olvasom. A római gyülekezethez írott levélnek a 10. részének a 11. versében. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Foglaljuk el a helyünket, és bátorítom, van az első padban hely, hogy tessenek nyugodtan előre jönni, meg ott középen is, hogy nyugodtan le lehet ülni. Kedves testvérek, emlékszem arra, hogy egy Krisztust, az Úr Jézust nagyon szerető fiatal hölgy azt mondta egy bizonyságtételében, hogy az a tapasztalata, hogy ha valakivel elkezd beszélgetni, fél óránál nem kell több ahhoz, hogy szóba tudja hozni a hitét, hogy tudjon Istenről szólni, és tudjon bizonyságot tenni arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus számára. Úgy gondolom, hogy nem csak ő volt már olyan helyzetben, hanem mi is, mindannyian, akik itt vagyunk, voltunk már olyan helyzetben, hogy beszélnünk kellett emberekkel a hitünkről. Jobb esetben nem kellett, hanem önmagunk tettük, mert akinek Jézus Krisztus az Ura, az önként tud bizonyságot tenni arról, ami az ő szívében van, és arra készülnie sem kell, mert kijön az ő szívéből, kijön az ő életéből. Mind a gyerekeknek az iskolában, főleg azoknak, akik nem egyházi iskolába járnak, de akik egyházi iskolába járnak, és vannak olyan társaik, akik nem hisznek úgy Istenbe, és nem járnak vasárnaponként templomba, még egy egyházi iskolába is fontos, hogy a hiteteket megmerjétek vallani, és merjetek arról beszélni, hogy ti ismeritek az Úr Jézust, és követitek is őt, és hogy mit jelent számotokra az ő ismerete. Bizonyára mindannyian hallottunk arról, hogy emberek elmondták, hogy hát én hiszek. De mit is hiszek? Hát hiszek Istenben. Hát elhiszem, hogy Isten ott van fönt a mennyben. Valaki így fogalmazza meg, hogy hiszek az égiekben, ők úgyis segítenek. Valaki azt mondja, hogy hiszem, hogy valaki van, mert kell lenni valakinek, aki gondoskodik rólam, aki odafigyel rám, és nem egyszer megtapasztaltam, hogy meghallgatta már az én imádságomat. Valaki azt is elmondta, hogy ő Jézus Krisztusban is hisz. És megkérdeztem, hogy mit hisz Jézus Krisztusban. Hát elhiszi, hogy ő volt a Földön, még azt is elhiszi, hogy kereszthalált halt. És amikor megkérdeztem tőle, és azt is elhiszi-e, hogy érte halt meg, akkor már egy kicsit visszakozott, és megállt, mert hát az sokkal nehezebb elhinni, hogy Jézus Krisztus nem csak létezett, hanem ő azért halt meg, nem azért, mint más ember, hanem ő azért halt meg, hogy nekem személy szerint örök életet adhasson, hogy megváltson a haláltól, azért halt meg, mert az én bűneimért Istentől büntetés járna nekem, és ő azt akarta, hogy nekem örök életem lehessen. Úgy gondolom, hogy a hit nem csak mostanában foglalkoztatja az embereket, hanem mindig is foglalkoztatta, és hogy mi is a hit, amikor a református egyház létrejött, két hitvallást adtak ki. Az egyik, és ezt nagyon sokan tudják, a gyermekek kedvéért mondom inkább el, az egyik a második helvét hitvallás, ami leírja szépen, hogy mit vallunk mi reformátusok, a másik pedig a heidelbergi KT, ami nagyon jó módon kérdéseket tesz fel, és a kérdésre választ ad, talán így sokkal könnyebb figyelni, mert egy rövidebb dologra kell. És itt a heidelbergi KT fölteszi ezt a kérdést, hogy mi is az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Tehát mit mond itt válaszként a Heidelbergi K.T.? Az egyik, amit mond, hogy ismeret. Nagyon fontos az ismeret, mert ahhoz, hogy én hinni tudjak, tudnom kell azt, hogy kiben hiszek, és hogy mit kell tudnom Jézus Krisztusról, valójában mit kell elhinnem. Nem csak azt kell tudni, hogy ő mit tett a Földön, hanem nagyon fontos, hogy én megértsem az ő tanítását is, és megértsem azt, hogy mindent, amit a Bibliában elolvasunk, azt Isten nekünk üzeni. Nem csak a régieknek, hanem nekünk is. Tehát az első dolog, hogy meg kell ismernünk őt. De így folytatja a K.T., hogy szívbéli bizalom. Vagyis ennek nem csak elméletnek kell lenni, hogy igen, hát Isten megbocsátja a bűnt, megbocsátja a szomszédomnak, megbocsátja a másiknak, hanem nagyon biztosnak kell lennem abban, hogy nekem is Jézus Krisztus érdeméért örök életet akar adni, igaznak akar látni engem akkor, amikor meg kell állnom az ő színe előtt, mert amikor az életem véget ér, megállok előtte, és nem a cselekedeteim alapján fog megítélni, hanem csak akkor fogja azt mondani, hogy igaz vagy, ha Jézus Krisztus ott lesz előttem. És nem engem fog látni, hanem Jézus Krisztust látja előttem. Tehát Jézus Krisztuson keresztül igaznak fog látni, és ezt nagyon-nagyon tudnunk kell. És ebbe az ígéretébe, ha mi átadtuk az életünk vezetését Jézusnak, bele is kell tudnunk kapaszkodni, és nem szabad, hogy bármi megingasson. Nagyon jól kell tudnom, hogy az örök életet senki nem veheti el tőlem, ha megkaptam, és lehet bármilyen hitbeli kísértés az életemben, akkor is biztos lehetek benne, hogy Isten számomra is elkészítette, és meg akarja adni, ha én elfogadom. Ezért szoktuk mi, reformátusok, az úrvacsorát nem covidos időben három ujjal elvenni, mert ezzel azt jelképezzük, hogy nyúlok azért a kegyelemért. Kell nekem Jézus Krisztus, fontos a számomra. Nem csak elfogadom, hanem meg akarom kapni a saját életemre nézve. Tehát nagyon fontos látnunk Isten szeretetét, hogy ezt akarja ő nekünk ajándékozni. És bíznunk kell benne, hogy amit ő megmond, az úgy is van. A K.T.-nak ebben a kérdésében ugye nincs benne, de egy másik helyen írja, hogy nem elég az ismeret és a bizalom, hanem engedelmeskednünk is kell tudni az Úrnak. Az engedelmesség is egy nagyon fontos dolog, hogy megismerem az ő tanítását, keresem naponként az akaratát, és engedelmeskedek neki, követem őt. A konfirmációsok könyvben így van benne, és így olvassuk, hogy az igaz hit, ismeret, bizalom és engedelmesség. Tehát az Istenről való tudás, a hit, mindent, amit tett értünk, a belévetett bizalom és a neki való engedelmesség. Én voltam már úgy, hogy megkérdezte valaki tőlem, ismerve a János 3.16-ot, a Biblia legfontosabb üzenetét, és ezt mindannyian ismerjük, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy mit jelent az, hogy benne hinni? Hát ezt jelenti. Ismerem őt, bízom, hogy amit ő megmond, úgy lesz, és tudok engedelmeskedni neki. És ha én engedelmeskedek, akkor célba visz engem, és mi is a cél, úgy fejezi be a János 3.16, hogy örök életet akar neki, hogy aki hiszőbe el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az Istennek a célja a mi életünkkel. És most hadd olvassam föl ennek a fényében még egyszer azt az igeverset a római levélből, amit olvastam. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg, nem val szégyent. Nem hiába való a mi hitünk, nem hiába való a mi bizalmunk, nem hiába való a mi engedelmességünk. Tehát ha én tényleg igaz hittel fordulok felé, nem fogok szégyenbe maradni, mert meg lesz mindaz, ami ő megígér. És szeretném most tovább olvasni a római levélből ezt a részt, így folytatja Pál, mert nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, mert megvan írva, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Tehát lehet bármilyen néphez tartozó. Miért írja ezt így Pál? Mert a zsidók voltak az egy igaz élő Istenben hívők, és mindenki más, a görögök is, a pogány isteneket imádták, tehát nem az egy élő Istenhez imádkoztak, és azt mondja, hogy bárkinek, aki odafordul hozzá, és segítségül hívja az Úr nevét, és hisz Jézusban, és már azt megbeszéltük, hogy mi a hit, az örök életet kaphat. Hát egy kicsit hosszú volt a bevezető, de ez kellett ahhoz, hogy a mai történetünket ennek alapján szeretném, ha egy kicsit végig gondolnánk közösen, és nem csak a bibliai történetet, hanem utána megnéznénk, hogy a mi életünkre jellemző-e a hit. Van-e Isten szerint hitünk, vagy nincsen? Én úgy gondolom, hogy tudjuk mindannyian, hogy most az első fél évben az ószövetségi történeteket folytatjuk, és arról van szó, hogy a Mózes által kivezetett nép, Isten népe, Izrael népe, amelyik 450 évig volt Egyiptomban, elérkezett az ígéret földjéhez, és most végre talán azt a földet, amit Isten megígért, hogy ő nekik ott életük lesz, bőségben élnek, végre megkaphatják. Most már ugyan nem Mózes a vezető, de már egyszer 40 évvel ezelőtt ott voltak az ígéret földjének a határánál, és akkor Mózes előre küldött Jákob fiai szerint minden törzsből, a 12 fiú közül minden törzsből egy-egy kémet, hogy kémleljék ki az országot. És amikor visszajöttek ezek a kémek, 10 azt mondta, biztos, hogy nem tudjuk elfoglalni, óriások laknak itt. 2 mondta csupán azt, hogy Isten segít nekünk, velünk van, bízhatunk benne, és ha ő megígérte, hogy miénk lesz a föld, akkor biztos, hogy a miénk lesz. Azért szomorú ez az aránya a hit arányában. Isten népében 10 nemet mond, 2 igent mond. És a hitetlenségükért Isten megbünteti 40 év vándorlás a pusztában. És Isten ígérete valóra vált, hogy akik hitetlenek voltak, senki nem mehet be az ígéret földjére. Most eltelt a 40 év, ott van Józsué az új vezető, Mózes sem mehetett be a földre, ő más miatt, Józsué vezeti be a népet, és 2 hete azt hallottuk, hogy Józsué is kémeket küld. Ő már nem 12-t, ő csak 2-t. És ez a 2 kém elmegy Jerikó városba, az első nagy városba, ahol meg akarják nézni, hogy na vajon bejutunk-e a városba, tényleg Isten nekünk adja-e ezt. Jerikóról tudni kellett, hogy nagyon hatalmas, vastag falai voltak, bevehetetlen volt, és ezt tudták is a bent élők. És a 2 kém egy Ráháb nevű parázna hölgy, prostituált nő házába megy be, és ez az asszony elrejti őket a jerikói vezetők ellen, és miközben ők kémlelik ki a várost, csodálatos dolog, hogy Ráháb, ez a nem a zsidó néphez tartozó, egy pogány, megvetett asszony bizonyságot tesz nekik Istenről, az ő Istenükről. És azt mondja, hogy én tudom, hogy a ti Istenetek a kezetekbe fogja adni ezt a várost. Mert én azt is tudom, hogy hogyan vezetett át annak idején, 40 évvel ezelőtt benneteket a Vöröstengeren, hogyan táplált a pusztában, mannával, hogyan adott vizet, tudom, hogy az ellenséget hogy tudtátok legyőzni. Mindent tudok, és tudom, hogy nektek fogja adni a várost. És ott van ez a 2 kém a bizonytalanságába, és egy pogány asszony bátorítja őket, hogy igen, menjetek, gyertek, de tudom, hogy a tiétek lesz. Volt ennek a Ráhábnak ismerete Istenről? Volt. Elítélően szólhatnánk róla, hogy biztos sok mindenkitől sok mindent hallott. Mi is szoktunk sok mindenkitől sok mindent hallani, de mi marad meg a szívünkben 5, 10, 20, 25, 30, 40 év után, ami tényleg érdekel, amivel tényleg foglalkozni akarunk. És Ráhábban megmaradt, hogy mit tudott meg erről az Istenről, hogyan gondoskodott végig az ő népéről, és hogy kegyelmes Isten is. Nem mondja ki, de gondolom azt is hallotta, ami az utolsó csapás volt rajtuk, a hitetlenségük miatt a mérges kígyók, amikor nagyon sokan meghaltak, és nem maradhattak életben, csak az, aki a Mózes által feltűzött kígyóra felnézett. Tehát így nyilatkozik Ráháb, és bízik az Isten kegyelmében, mert odafordul a kémekhez, és azt kéri, hogy arra kérlek benneteket, hogy ha bejöttök majd ebbe a városba, hadd meneküljek meg én és a családom. És megígérik a kémek ezt neki, azért, amiért elbújtatta őket, azért, amiért bátorította őket. Isten kegyelme, nem az ő érdemük, Isten kegyelméből életben maradhat. És megígérik, hogy ha bemennek a városba, akkor életben marad ő és a családja. És azon az éjszakán, biztos emlékszünk a történetből, egy piros kötélen a városfalon volt az ablak a Ráhábnak. Ezen a piros kötélen engedi ki a kémeket az ablakon át, és azt mondják a kémek, hogy amikor mi jövünk ebbe a városba, ez a piros kötél legyen az ablakodban, és ez lesz a jele annak, hogy ez a te házad, és ha itt lesz mindenki, aki itt van, az mindenki életben maradhat. Hát, mondhatta volna Ráháb, hogy nekem ez nem elég biztosíték. Hát én engedelmeskedjek? Hát ki fogja tudni, hogy a piros kötél azt jelenti? Meg se kérdőjelezi, engedelmeskedik, és amikor megkezdődik a harc, akkor ott van a piros kötél, és Ráhábot kimentik, megmenekül, és milyen csodálatos ennek a pogány asszonynak a hite. Isten engedi, hogy ő belekerüljön az új szövetségbe a hit hősök közé, és így ír a zsidókhoz írt levélben a hit hősökről. Hit által nem veszelt el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Tehát maga az írás tesz arról bizonyságot, hogy Ráhábnak hite volt. És mivel ajándékozta meg Isten? Az egyik, amivel megajándékozta, hogy életet kapott, életben maradhatott, nem kellett meghalnia. A másik, ami csodálatos volt, hogy férjhez ment, szült egy Boáz nevű férfit. Ez a Boáz feleségül vett egy hitben élő pogány moábita nőt, Rútot, az ő története olvasható a könyvben, és az ő gyermekük Óbéd lett, aki a nagypapája annak a Dávid királynak, aki legyőzte Góliátot is, és akitől az Úr Jézus származik. Ez a pogány, prostituált nő Jézus Krisztus családjából, Jézus Krisztus ebből a családból való, mert a hitét látta Isten, és kiemelte a bizalmáért és az engedelmességéért. Nem kellett halált látnia, hanem életet kapott. És tényleg elkövetkezik a Jerikó városának a bevétele, és hát itt már ez a nép nem kételkedik az Istenben. Elhiszi, hogy meg fogják kapni ezt az országot, ismerik most már Istent, bíznak is benne, és hát nem tudom, hogy ki emlékszik a felolvasott történetre, de nagyon izgalmas volt. Rengeteg ember van ott. Amikor Isten ugye megígéri Ábrahámnak, hogy annyi utódod lesz Izsákból, mint tengerpartján a homokszem, vagy égen a csillag, 69-en költöznek Egyiptomba, csak a férfiak száma 700 ezer, akik kijönnek, több mint 1 millió ember indul ki Egyiptomból, és most egyetlen egy számot olvastunk csak a Jordánon való átkeléskor, hogy a fegyveresek száma 44 ezer. Rengeteg ember. És meg kell ezt a várost hódítaniuk. És nem a saját kútfejükből mennek. Tudják, kicsoda az Istenük. Tudják, hogy bízhatnak az ígéretbe, hogy az ígéret földjét, ahol majd ők élhetnek, azt megkapják, bíznak és elindulnak. Mi a taktika? Először menjenek a papok, akik fújják a kürtöt. 7 pap fújjon kürtöt, utána vigyék a szövetség ládáját, az volt az Isten jelképe, és előttük pedig menjen az a 44 000 fegyveres, akik kísérték őket, és legvégén a láda mögött az utóvédek menjenek. És az a feladatuk, nagyon nagy feladat, hogy naponta egyszer menjenek körül a város körül, és térjenek vissza a táborhelyre. És nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy az volt benne, hogy a nép egy szót se szóljon. Hát meddig bírnánk ki mi csendben menni, csendben lenni? Kibírnánk ilyen hosszú ideig, de engedelmeskedett. Mindenki, a kürtöt fújók, a ládát vívők, a fegyveresek, mindenki engedelmeskedett az Úrnak, és minden nap egyszer körbejárták Jerikó városát. Mit érezhettek a jerikóiak? Mindig elképzeltem. Megbolondultak ezek az izraeliek? Hát hogy harcolnak ellenünk? Csak fújják a kürtöt és körül mennek. Nem támadnak. Lehet, hogy már a 7. napon már oda se figyeltek, és a 7. nap valami furcsa dolog történt. Nem egyszer járták körül a várost, hanem 6-szor járták körül csendben. És amikor 7-szerre mentek, nem csak, hogy megfújták a kürtöket, de mindenki kiabált is, és Isten megadta, hogy Jerikó városának a falai leomoljanak. Bemehettek a városba, Ráháb megmenekült, és övéké lett végre az ígéret földje. Ráháb a pogány megmenekül, nincs kivétel zsidó és pogány között, a nép végre valahára bejut az ígéret földjére. Isten sokkal előbb szerette volna őket eljuttatni oda, de ők nem hagyták az engedetlenségük, hitetlenségük miatt. De célba ér az Isten. Amit ő elkezd, az befejez. És most nézzük meg a mi életünkre nézve. Ráháb és a zsidó nép történetét látjuk, hogy Istennek mi volt vele a célja. De Istennek a mi életünkkel is célja van. Amit Ádám és Éva elrontott, amikor evett a tiltott fa gyümölcséről, a jó és rossz tudás fájának gyümölcséről. A jót ismerte, de ő megismerte a rosszat, és emiatt az élet fájától elzárta magát. Isten azt mondta, hogy a többi embernek felkínálom, hogy eljusson az élet fájához. De csak azok juthatnak oda el, Isten országába, ahogy mondani szoktunk, a mennybe, aki elfogadja Jézust megváltójának, akinek ez az igaz hite van, amiről az előbb beszéltem. Csak ez. Így fogalmaz az utolsó lap a Bibliában, hogy akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, csak azoknak lesz joguk enni az életfájának gyümölcséről. Istennek az én életemmel ez a célja. Tudom ezt? Vizsgáljam meg a hitem. Ismerem-e Istent, Jézus Krisztust? Hogyan ismerhetem őt meg? Úgy, ha olvasom a Bibliát, és hallgatom az ő igéjét. És olyan jó lenne, ha nem úgy ismerném csak meg, mint egy hatalmas büntető Isten, hanem ahogy Jézus az imádságba tanít, mint a mi szerető mennyei atyánkat. Aki szeret minket, és Jézus Krisztust elküldte, hogy én megkaphassam az örök életet. Ismerem-e? Törekszem megismerni az Istent? Van egy ilyen ige is a Bibliában, hogy törekedjetek megismerni az Urat. Ebben a földi rövid életemben, ami csak 70-80 esztendő, és utána az örökké valóság, mennyi időm van naponta, hogy Istent megismerjem? 3 percem? 4 percem? Az angolt meg akarom tanulni arra a valahány évre, órákat tudok tölteni az angol tanulással, vagy amit meg akarok ismerni, órákat tudok tölteni vele, és ami az örökkévaló élethez kell. Mennyi időt töltök, hogy még jobban megismerjem Isten? A Bibliából, az ő szavából ismerhetem őt meg a legjobban. Megelégszem tényleg egy gyors telefonon való igeolvasáshoz, amire 2 óra múlva nem is emlékszem? Megelégszem egy olyan vasárnapi istentisztelettel, amit végighallgatok, és már délben nem is gondolom végig, hogy miről hallottam. Nem, hogy egy hétig bennem legyen. Azért jók a bibliaórák, mert ott kérdezhetek is, hogyha valamit nem értek. De olyan sok ember azt mondja, nincs időm rá. A munkám fontosabb. Azt mondja az Úr, hogy vigyázz, nem tudod, mikor kérik el a te lelkedet. Mennyei kincseket gyűjt, akard megismerni az Urat. Mi az akadálya az én életemben, mi gátol abban, hogy én jobban megismerjem az Urat? Legyen ez egy komoly kérdés mindannyiunk számára. Nem a lelki pásztor kedvéért, nekem is kell az igét olvasnom, és nekem is szüntelen keresnem kell az Isten akaratát. A saját érdekemben. Mi gátol abba, hogy megismerjem az Urat? Mi gátol abba, hogy időt töltsek vele? És ha már ismerem, tudok-e bízni benne? Amikor valaki megérint, így szokták mondani, a halál szele, valami gyógyíthatatlan betegsége lesz, megijed. És még azt is megkérdőjelezi, hogy megvan-e az örök élete. Mi történik velem a halálom után? Pedig milyen fontos, hogy bízzon abban, hogyha ő tényleg Jézusnak átadta az életét, ő is örök életet kaphat. Rábereme bízni az én életemet. És ha én rábízom az ő életemet, akkor megmerem tenni azt, amit ő kér tőlem. Spurgeon, egy baptista prédikátor, mesélte egyszer el, hogy valakivel a hitről beszélt, és két gyerek játszott az udvarán, egy kerítés, kőkerítés tetején járkáltak, és odament az egyik fiúhoz, és azt mondta, gyere kisfiú, ugorj, elkaplak. És ez a kisfiú nem mert ugrani, hanem próbált lecsúszni a kőfalon, össze-vissza horzsolva a lábát, de végül leérkezett a földre. Odafordult a másik fiúhoz, neki is ugyanazt mondta, gyere, elkaplak. És ez a fiú ugrott, és nem történt semmi baja. És utána kiderült, hogy Spurgeon fia volt, aki mert ugrani. Ismerte őt, bízott benne, hogy az apukája elkapja. Van-e Isten felé ilyen bizalmam, hogy ő tart a kezében, és nem engedi, hogy bármi olyan történjen velem, ami nem tőlem való? És hogyha én bízom benne, akkor engedek is neki. Ahogy a napi igét olvasom, megértem az ő akaratát, vezetését. Ha arra szólít fel, hogy merj munkahelyet váltani, akkor merek munkahelyet váltani. Ha azt mondja, hogy hiába van kevés pénzed, adakozz, mert én kipótolom, akkor merek adakozni. Ha azt mondja, hogy merj időt tölteni velem, mert az idődet kipótolom, tényleg megteszi. Merj időt szánni a betegek látogatására, ki fogom pótolni. Hív föl valakit, akit bátoríthatsz, ne csak önmagad körül forrogjon az életed. Szolgálj nekem! És ha rámerem bízni az életemet, engedek neki, akkor ezt mind-mind megteszem. Vagy békülj ki az ellenfeleddel. Annyi mindent kérhet az Úr. És milyen jó lenne, ha tényleg engedni tudnék neki. És minél jobban megismerem, annál inkább meg fogom ismerni az ő szavát, az ő halk suttogó hangját se. És eljutok oda, amit várt tőlünk, hogy úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Aki ott tartok, hogy nem akadt el az életem az ismeretnél, nem akadt el az életem a bizalomnál és az engedelmességnél. Fénylik az én világosságom? Fénylik-e rajtam keresztül Isten fénye, Jézus fénye az emberek felé? És tényleg úgy élek-e, hogy azt mondják, hogy milyen hatalmas Istene van neki? Nem azt, hogy milyen ügyes, milyen segítőkész, milyen jó szívű, hanem hogy milyen Istene van neki, akit követ, én is követni szeretném őt. És ha valahol elakadtam, akkor kérjem Istent, hogy Uram, te megígérted, hogy elkezdted a jó munkát, be is fejezed, bennem is fejezd be. És ez is az ő ígérete. És az én jutalmam is az örök élet, az én jutalmam is az, hogy élhetek, és ha hiszek, én sem vallok szégyent, mert legyek bármilyen nemzetiségű, fiatal vagy öreg, pátyilakos vagy nem pátyilakos, ha én segítségül hívom az Úr nevét, örök életet kaphatok. Legyen így. Amen. Isten igéjére énekkel válaszoljunk. A 465. dicséretnek énekeljük el az első versét. Ez a 239. dicséret a Fekete énekeskönyvben. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg könyörgésem. Ó, Urunk, hadd mondjuk el szóban is, amit énekeltünk. Halld meg a könyörgésünket, hisz az igaz hitet kívánjuk. Add ezt meg nekünk. Néked élnünk, minden embernek használnunk, és a te szent igédet követnünk. Végezd el mindannyiunk szívében, akik itt vagyunk, hogy az életet, az örök életet, amit nekünk szántál, mindannyian megkapjuk, és senki ne maradjon le róla, a hitetlensége, a bizalom hiánya, vagy az engedetlensége miatt. Köszönjük, hogy te megígéred a formáltatásunkat, és áldunk érte, hogy te ezt meg is teszed. Hadd könyörögjünk a következő hetünkért, hogy tényleg fényleni tudjon a mi életünk a másik ember előtt, ott, ahova állítottál, a munkahelyünkön, az iskolában, a szavunkon, a cselekedeteinken, tényleg az látszódjék, hogy hozzátartozunk. És a tieid vagyunk. Segíts, hogy mi ne is vegyük észre, de mégis ilyen életet tudjunk élni. Hadd hozzuk eléd, Urunk, gyülekezetünk minden tagját, a kicsiket, a fiatalokat, az időseket, az egészségeseket, a betegeket, légy valamennyiünkkel, és légy a mi őriző pásztorunk. Hadd könyörögjünk azért a két gyászoló családért, Uram, akik azért vannak most itt, hogy emlékezzenek arra a szerettükre, akik az életükben eddig velük volt, de akiket a földi életből elvittél. Adj nekik bizonyosságot, hogy számukra is megmutatod az örök élet felé vezető utat, és ők is járhatnak azon, mert őket is úgy szereted, hogy felkínálod számukra is nem csak a vigasztalást, hanem az örök életet. Most mégis azt kérjük, hogy adj vigasztalást valamennyi kölyük szívébe, és a fájdalmukban, lelki fájdalmukban, bánatukban hadd tudjanak hozzád fordulni. És köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva közösen imádkozzuk a Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először szeretettel hirdetem, hogy ma este 6 órakor indul a felnőtt konfirmációi előkészítő. 9-en jelentkeztek rá, és aki úgy gondolja, hogy elmaradt valami miatt régen a konfirmációja, és szeretne a református egyháznak ilyen teljes jogú tagja lenni, várjuk szeretettel őt is ma este 6 órára a gyülekezeti terembe. A hétközi alkalmaink kedden 8:45-kor imaközösséget tartunk, 9 órakor pedig bibliaóránk lesz. Kedden este 7 órakor presbiteri bibliaórára várjuk a presbiter testvéreket. Csütörtökön este 6 órakor gyülekezeti istentiszteletünk lesz, utána 7 órától kóruspróba. Pénteken este 6-kor a fiataloknak van bibliaórája, és pénteken este 8 órakor, most már nem online módon, személyesen a férfiakat várjuk szeretettel férfi bibliaórára. Vasárnaponként a gyermekisten tiszteleteink is meg vannak tartva 4 csoportban. A gyermekeket várjuk oda, és a legkisebb gyermekekkel pedig babamama szoba van, ahol élőben nézhetik a gyülekezeti házból, hogy mi történik itt a templomban. Szeretettel várjuk erre is a testvéreket. És hirdetem már előre, hogy november 5-én, az egy szombati nap, női csendes napunk lesz, körzeti női csendes napunk 10 és 3 óra között, energiaválság, vagy megújuló energia címmel. Isten erőt ad a mi lelki energiaválságunkhoz is. Szeretettel készüljenek erre a nőtestvérek, és a jelentkezés is fönt van a gyülekezetünk honlapján, hogy hol lehet jelentkezni. Halottunkat szeretném első körben hirdetni. Mennyei Imréné, Joli néni gyülekezetünk tagja, aki a Levendulában járt, róla tényleg elmondhatjuk, hogy hazament megváltó urához. Nagyon szép volt az elmenetele, amiért hálát adhatunk, és olyan jó lenne, ha mindannyian így tudnánk átmenni abba a hazába, amit Isten készít számunkra. Az ő temetése a fasori gyülekezetben lesz majd, de azon a héten a Levendula otthonban lesz egy búcsú szertartása, azt hirdetni fogjuk még, az nem ezen a héten lesz. És hirdetjük azt is, hogy az elmúlt héten eltemettük Widermann Ferenc 75 éves gyülekezeti tagunkat, és még az előtte levő héten pedig Barabás Lajosné Simon Zsófia 80 éves nőtestvérünket. Mindkét család számára Isten vigasztalását kérjem, hogy ő töltse be azt az űrt a szívükbe, amit elvesztett szerettük hiánya okoz. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és tudjuk, hogy a jókedvű adakozót megállja és szereti Isten. Amit még szeretnék hirdetni, hogy ment egy levél, amiben kértük, hogy a református egyháztagjaink jelezzenek vissza a címükre vonatkozóan. Aki nem e-mailben vagy az interneten keresztül jelentkezett vissza, azt kérjük, hogy valamilyen módon most az istentisztelet után is megteheti. Muszáj a címlistánkat prontosan frissíteni, hogy ki hol lakik, és valakinek még régi címe van beírva, elköltözött másik utcába, és ezt muszáj lenne nekünk pontosítani. És azt is kérjük szépen, hogy olyan gyülekezeti tagok is vannak, akik rendszeres adományukkal támogatják a gyülekezetünket, de nincs adatlapjuk. És az adatlap nélkül nem tarthatjuk nyilván őket. Van olyan is, akinek van adatlapja, és még nincs, mert nem tudja, hogy egyházfenntartói járulékkal vagy egyéb adománnyal tartozhat tényleg hivatalosan is a gyülekezethez, azért lenne fontos ezt megtenni, mert a következő évben presbiter választás lesz, és csak azok választhatók, és csak az választható, aki a választói névjegyzékünkben benne van, ez az, amit januárban szoktunk kitenni, de a választói névjegyzékbe olyan kerülhet bele, aki református 18 évet betöltötte, konfirmált valaki, aki rendszeresen támogatja anyagilag is a gyülekezetünket. Tehát ezért nehéz most összefésülnünk ezeket az adatokat, ezt próbáljuk, hogy ki tudja magáról személy szerint jelentkezzen, és le tudjuk ellenőrizni, hogy mi az, ami hiányzik, mi az, ami megvan. És tényleg legyen fontos számunkra a pátyi gyülekezet, hogy tényleg hitben növekedni tudjon mindenki. És még azt is mondom, hogy az iratterjesztésben lehet kapni új énekeskönyvet. Bátorítjuk azokat, akik még nem tudták megvenni, a gyülekezetnek ennyi példánya van, és hogy ne kelljen sokáig bemondanunk mind a két énekeskönyv számát, hogy akinek van saját énekeskönyve, a nevét is beírhatja, itt is hagyhatja, vagy vegyen magának, és akkor azoknak, akik újként jönnek be, ők hadd vegyék csak el a gyülekezeti példányokat. Köszönjük szépen ebben is a segítségüket. És az utolsó hirdetni való pedig, hogy a gyülekezetben felmerült, amikor volt a nyáron egy fórumbeszélgetésünk, hogy milyen jó lenne ismerkedni a gyülekezeti tagokkal. És családok bevállalták, hogy ilyenkor minden hónap első vasárnapján teát, kávét készítenek, és kérik a gyülekezetben itt lévő templomba eljövő tagokat, hogy egy rövid időre jöjjenek át. Megterítettek most is, és szeretettel várják teával, kávéval egy kis ismerkedésre, beszélgetésre a gyülekezeti tagokat. Én hadd bátorítsak mindenkit, hogy ne szaladjunk el. Ami viszont kérés, hogy a gyerekeknek műanyag poharat tettek oda a teához, az három asztalt kitettek, hogy a gyerekeknek ott ahol a műanyag poharak vannak, és ott van nektek a sütemény, hogy oda érdemes menni, és a másik asztalokat a felnőtteknek, találkozhattok a felnőttekkel, csak ott könnyebben tudtok ti teát és sütit fogyasztani. Tehát most az istentisztelet után szeretettel várunk a gyülekezeti házba mindenkit. A záró énekünk nem az énekes könyvben van benne, hanem a fekete füzetben, és akinek nincs ilyen fekete füzete vagy énekes könyve, itt például a jól éneklő fiatalságnak az első padban, adjunk esetleg nekik is, vagy menjetek hátra, Zita nénihez ad nektek, hogy ti is tudjatok énekelni. Ilyen fekete füzetet osztogatnak, és a fekete füzetből azt az éneket keressük ki, hogy ki az Úrban bízott, nem csalódott még, első lennék én, ha szégyent vallanék. aki hisz, nem szégyenül meg. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.